Ha az oltáron bemutatott áldozat azonos a kereszt áldozatával, ebből következik, hogy egyetlen mise is megtisztíthatná az egész világot. A felajánlott áldozat tiszta, szeplőtelen, és nincs szüksége rá, hogy önmagáért engeszteljen. Szép, tökéletes és kedves Isten előtt. Felbecsülhetetlen értéke arányban van a bűn hatalmas súlyával, amely önmagában véve Isten elleni felségsértés. Ahol elhatalmasodik a romlottság, ott túlárad a jóvátétel. Kétség kívül nem részesül mindenki teljes egészében minden egyes szentmise érdemeiben, még a papok vagy a jelenlévők sem. Ki többet, ki kevesebbet kap belőle a pillanatnyi állapotának megfelelően. Nem mindenki engesztelődik ki Istennel, nem szabadulunk fel minden adósságunk alól, azaz a már megbocsátott bűnökkel járó időleges szenvedés alól. De ha nem is használjuk saját hibánkból, a kiegyenlítéshez szükséges teljes összeg a rendelkezésünkre áll. Felhasználhatjuk, amikor akarjuk. Végső soron az ostyában rejtőző Jézus nyeri el nekünk bűneink bocsánatát és a számunkra oly fontos kegyelmeket. Ő a megkerülhetetlen közben járó Isten és ember között. Ezért foglal helyet az ég és a föld között, az oltáron épp úgy, mint a kereszten. Senki sem juthat el az atyához, csak általam, mondja. Túl kicsik és nyomorultak vagyunk ahhoz, hogy a háromszor szent Isten közelébe jussunk. Méltatlanok vagyunk rá, hogy megszólítsuk, vagy akár csak ránézzünk. Akkor le is kell mondanunk az imádságról, s vele együtt a kegyelemről, az életről is? Nem, mert van szószólónk, aki Isten elé terjeszti kéréseinket, és szót emel értekünkben. És az ő ajánlása mindenható. Minden ügyet megnyer, hiszen ő maga mondta, bármit kértek az atyától a nevemben, megadja nektek. Ebben az ígéretében bízva, az egyház minden hivatalos kérését isteni vezetője kezébe teszi, ezért végződik minden ima, melyet a pap elmond vagy elénekel, az állandó formulával. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Így Krisztus tökéletesen megvalósítja az oltáron az áldozat négy célját. Isten imádását, a hálaadást, az engesztelést és a könyörgést kegyelmeiért. A szent misének, mint isteni cselekménynek önmagában is végtelen értéke van, függetlenül a pap vagy a jelenlévők lelki állapotától. A kegyelmek kimeríthetetlen forrása, de ha inni akarok belőle, oda kell hajolnom hozzá. Más szóval, hogy részesülhessek a mise gyümölcseiből, nem elég jelen lennem, hanem cselekvően bele kell kapcsolódnom lélekben egyesülve a pappal és magával Krisztussal. A felajánlás után a pap összeteszi a kezét, és a hívek felé fordul ezekkel a szavakkal. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Az átváltoztatás után megint a nép nevében ajánlja fel az élet kenyerét és az üdvösség kelyét. A hívek tehát nem statiszták, hanem valódi szereplői a szent drámának. Feladatuk van, olyannyira, hogy a pap nem is mutathat be szentmisét egyedül. Legalább egy minisztránsnak, kispapnak vagy világi hívőnek jelen kell lennie, aki képviseli a keresztény közösséget. A nagy plébániákon, ahová tömegek járnak, a nagy misén igazi dialógus zajlik a pap és a résztvevők között. Egy szívvel, egy lélekkel mindnyájan bekapcsolódnak a szent cselekménybe, ki a maga szerepe szerint. Az egyház első századaiban a hívek még aktívabban működtek közre a szentmisében. Ők vitték a kenyeret és a bort, amelyet Krisztus testeként és véreként visszakaptak az áldozáskor. Ez a szokás nyomot hagyott a liturgiában. A felajánlási ima nem más, mint annak a zsoltárnak antifónája, amelyet a felajánlási menet során énekeltek. Sok plébánián a hívek felváltva viszik az oltárhoz a kenyeret, amelyet azután a pap szétoszt az ünnepélyes misén. A gyászmiség felajánlása is a régi szokást őrzi. Nem csak a pap cselekményébe kell bekapcsolódnom, akit látok, hanem Krisztuséba is, akit nem látok. Nagyon kifejező mozzanat emlékeztet erre. A felajánláskor, az átváltoztatás előtt egy csepp vizet öntenek a borba. Az atyák értelmezése szerint a bor Krisztust jeleníti meg, míg a víz a híveket jelképezi. A kettő összeolvadása azt jelzi, hogy egyé kell válnom Krisztussal, vele és benne kell végeznem a vallási cselekményeket. Csak általa imádhatom Istent. Mivel is tudnék én tisztelegni a Szent Háromság előtt? Beszédem csak zavaros dadogás, egy újszülött gügyögése. Én nem tudom felmérni Isten nagyságát, szentségét, szeretetre méltóságát, de Jézus igen, és ő majd beszél helyettem is. Nincs más dolgom, mint hogy vele egyesüljek, és az övéhez csatlakozva az én imádásom is nagy lendülettel az égig röppen, ahogy a templomban énekelni igyekvő kisgyerek hangja bizonytalan, de hagyja, hogy apja erős hangja vezesse. Jézus által kell hálát adnom is. Valaki, aki a háborúban elveszítette látását, így köszönte meg karácsonyi ajándékát. Szeretnék szép és kedves dolgokat mondani, de olyan tudatlan vagyok. Nem találom a szavakat, csak ismételgetni tudom, hogy köszönöm. De a betlehemi gyermek majd elmondja önnek helyettem mindazt, amit szeretnék. Mennyire szeretem és csodálom ezt az egyszerűséget. Ezt az alázatos és tiszta lelkű embert milyen helyesen vezette a hite. Mennyire igaza volt, hogy az örök igére bízta üzenetét arra, aki mindent képes elmondani. Az ő példájára én is szeretném, hogy Jézus legyen a tolmácsom. Én is tudatlan vagyok, különösen az isteni dolgokban, és nincsenek szavaim arra, hogy kifejezzem hálámat Teremtőm és Mesterem iránt. De azt mondom, Istenem, tőled kaptam mindent, az életet, az egészséget, a mindennapi kenyeret és a számtalan kegyelmet. Egyetlen fiadat is nekem adtad társul, áldozatul, táplálékul. Mit is adhatnék viszonzásul azért a sok jóért, amivel elhalmoztál? Veszem az üdvösség kelyhét, és üdvözítőmmel egyesülve dicsőítelek. Én hiába igyekszem, hogy méltóképp dicsérjelek, az ostjában élő Jézus azonban méltón zengi majd el neked hála énekem.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk,